Szeretettel köszöntelek benneket, kedves testvéreim és tisztelt vendégeink. Az ige hirdetés előtt köszönetet szeretném mondani az értünk mondott imákat. Amikor beteg voltunk, nagyon hálásak vagyunk, szavakkal nem tudok kifejezni, mennyire hálásak vagyunk, hogy velünk voltatok. Az, hogy sokan, mindenki nem ismer, miért történt velünk, csak az hallottatok, hogy beteg voltunk, de nem mindenki tud pontosan, mi történt. Valaki az hallotta, hogy én baleset szenvedtem, de nem tudna pontosan, milyen baleset volt, és a feleségem is, hogy beteg volt, milyen betegség. Azért szeretnénk megosztani veletek röviden. Nem tudtam, hogy délután lesz előadás, mert akartam egy délután beszélgetés, de röviden szeretnénk megosztani veletek, mi történt, és abból tanultunk néhány dolgok, abban a mélypróbáltatási időszakban sok dolgok tanulságra tanultunk, és szeretnénk megosztani veletek az is. Az ígérés előtt is szeretném ez is mondani, az, hogy én nem szeretem gyülekezetben menni telefonon együtt, mert általában, vagy azt hittem, hogy nem szabad, hogy nem jó, hogy ilyen. De volt egy tapasztalatom, és azóta mindig tudtam, hogy legalább vele kell menni a gyülekezetbe, hanem csak hakítva, hogy ne legyen hangos. Az, amikor egyszer mentem gyülekezetbe, Csországba, és az Isten tisztelet után bementem a mosdóba, próbáltam, és ezt bezártam, de amikor befejeztem, és akarom kijönni a mosdóba, és a záró letört, és nem tudtam kijönni a mosdóba. Csak felhívtam a feleségem, és nem vett a hívtam a sógorom, hívtam az anyosom, és ez volt három telefonszám, ami volt nálam, és senki nem vett, mert nincs telefonszám, nincs nálam telefon. És ott voltam a mosdóba, kiabáltam, senki nem hallott, sokáig voltam, mert senki nem tudta, hol vagyok. Csak azért mondtam, hogy nem rossz vinni telefonunk a gyülekezetbe, mert valamikor, nem tudjuk mikor lesz egy veszély esetben, és lehet használni. Nem bűn, csak azt mondom. Jó, a mai ige hirdetés egy rövid, most már nagyon-nagyon eltelt az idő, de igyekszek időben.
Van idő, nyugodtan.
Jó. Beszélni ez a témáról, ami a téma az identitásról szeretném beszélni. Április 24-én dolgoztam a tetőn, ácsmunkáztam, és ez a téma, ami most szeretném beszélni, akarok megosztani veletek. Ahogy dolgoztunk a tetőn, a ház tetőn, és közben próbáltam építeni ez a gondolat, hogyan lesz, mert az volt péntek, és a következő nap mentem volna a Csepregre ige hirdetést is tartani, csak orosz próbáltam ezt építeni, ahogy dolgoztam, hogy hazamegyek, és be fogok gépelni, és akkor reggel megyek el Győrbe. De amikor leestem a tetőről, a gondolat és mindent vége lett, és nem tudtam tovább építeni. De tovább a kórházban, akkor kezdtem újra építeni, és gondolkodni ezen. Az identitás. Identitás, keresünk az alapíge, a János első levében, a harmadik fejezetének az első verse. János első levében a harmadik fejezetének első verse. A Biblia ezt írja. Lássátok, milyen nagy szeretet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Identitásról szeretném beszélni. Kerestem különböző szótárból, mit jelent ez a szó identitás, és találtam egy meghatározás, egy angol nyelv szótárban, és ezt írja az identitásról kapcsán. Azt írja, hogy az identitás egy személy vagy sajátosságainak összegségét jelenti. Tovább, amelyek alapján megkülönböztethető másoktól. Az identitás az egyén, figyeljetek, az egyén vagy csoport önmagáról alkotott képe és unazonossága is lehet. Egy csoport, egy ember önmagáról lehet alkotani, alkotani egy képet, és ez vagyok. A nevem ez vagyok. És ami befolyásolja a viselkedésünket, ami vagyunk, aki vagyunk, van nagy befolyása annak, ami, hogy viselkedünk. Miért szeretnék erről beszélni, az identitás? Az identitás azért, mert sokan vannak a gyülekezetben, vagy a világban, aki nem tudják pontosan, kik ők. És figyeltek, ha nem tud, ki vagy, nem tudsz valósítani azt a cél, amit Isten teremtett téged. Ha nem vagy, nem tud, ki vagy, nem lehet érteni, miért vagyok itt. Azért nagyon fontos érteni, ki vagyunk, aztán jön a kérdés, miért vagyunk itt a világon. És pár perc belül szeretném beszélni veletek, mit jelent ez a szó, az identitás. Ki vagyunk? Mert ha nem értünk pontosan, mit jelent ez, akkor nem lehet érteni, mit vagyunk. Most figyeljetek, az a kérdés, ki vagy? Ha felteszek, hogy a kérdés valakinek most a gyülekezetben, ki vagy? Mindig ez a természetes választ az, hogy én János vagyok, vagy András vagyok, sofőr, orvos, tanár, olyan, ez az a természetes választ. De a kérdés biztos, hogy te András vagy. Azért van a neved András vagy János, mert az édesapa vagy szüled adott neked az a név. Ez önmagától alkotott kép. Ha valaki mondod, de nagyon szép vagy, vagy csúnya vagy, vagy magas vagy, vagy kedves vagy, valaki azt mond ez. A kérdés nem, amit ember mond rólunk számít, hanem az Isten, mit Isten mond rólunk, az a legfontosabb dolog. Mert a világon valaki mondott, de nagyon kedves vagy, de nagyon jó ember, de szép vagy, de a kérdés biztos az Isten előtte, hogy te ez Isten előtt, hogy jó, kedves ember vagy. És azért fontos érteni a Biblia szempontból, kik vagyunk. Mert ha teljes mértékében lehet érteni, ki vagyunk, akkor lesz változás az viselkedésünkkel. Mert nézze, ha valaki, amikor valaki egy tanár, vagy egy orvos, vagy egy ügyvéd, mindig igyekszik élni az ő szakma szerint. Egy orvos mindig igyekszik élni, mint egy orvos. A tanár mindig igyekszik élni, mint egy tanár, mindig. És akkor, ha mi tudjunk érteni pontosan, ki vagyunk, akkor meg lehet tudjunk élni a szerint. A Bibliában több helyen lehet keresni, vagy találkozni ezt a kérdése, ki vagy. De az idő miatt csak pár kérdés, pár példát szeretném felszínre hozni. Az első példa, amiről szeretném beszélni, a János evangéliumában, az első fejezet, most nem az első levélben, hanem a János evangéliumában az első fejezetének 22-23. Most egy példa, az a kérdés, ki vagy, ki vagyunk? János 1:22-23. Ezt írja a Biblia. Mondának azért neki, kicsoda vagy, hogy megfelelhessünk azoknak, akik minket elküldtek. Mit mondasz magad felől? Mi mond a János? Mondd, én kiáltó szó vagyok a pusztában. Figyeljetek, a farizeusok elküldtek egy pár ember, hogy menjenek kérdezni, János, ki vagy? És amikor oda mentek, és feltették ez a kérdés, és mondták, kérdezte, ki vagy? Mondd le, kicsoda vagy? János nem próbált magyarázni, hogy én egy professzor vagyok, egy tanár vagy, egy apa, anya, nem próbált magyarázni ki, csak pár nagyon furcsa válasz, hogy én kiáltó szó vagyok a pusztában. Ez nagyon furcsa, de mit próbált, mit akar magyarázni nekik, hogy ő az Isten szószólója, az Isten szolgálata, de mi ember mindig szeret. Nagyon szeretünk mindig magyarázni, ki vagyunk, mutatkozni, hogy hát ez vagyok, egy ügyvéd vagy egy tanár, egy orvos vagyok, és van gyermekem, van házom, van autó, van diplomám. De ez nem a fontos dolog, de a lényeg az, mit mond rólad az Isten. És pont ez a Biblia, ez mond a János, ő is az Isten szolga, a kiáltó szó a pusztában. Krisztusnak neki ez a második példa a Bibliában, az idő miatt nem akarok olvasni, de sokszor volt ez a kérdés, Krisztus kérdezte Krisztus, ki vagy? Mindig volt olyan kérdés Krisztus, de Krisztus mindig mi volt a válasz? A válasz mindig az volt, az ember fia vagyok. Az ember, az Isten fia vagyok. Jézus volt már lehetősége magyarázni, hogy én vagyok a minden teremtő mennyi, hogyha én vagyok a mindenható Isten. Minden volt lehetőség, volt rá okával joga mondani ki az Isten, a Krisztus, hogy én vagyok az Isten. Én vagyok a minden teremtő, de nem mondasz. Mindig mit mond a Krisztus? Én az Isten fia vagyok, az ember fia vagyok. Kedves esőreim, kik vagyunk keresztények? Miért beszélek erről? Azért, mert sokan vannak a gyülekezetünkben, aki van a kicsi érzésük, mert senkit vagyunk. Beszéltem egy asszonnyal, aki most már 40 valami éves után nincs férje, nincs gyermeke. És úgy érezte magát, hogy én, hogy ő nem szép. Azért nem jönnek hozzá a férfiak. Hogy csak, hogy ő senkit. De mondtam, ez nem igaz. Ne próbáljunk értékelni magunkat azért, mert van férjünk, vagy feleségünk, vagy gyermekünk. Nem attól kell értékelni, nem azzal kell értékelni magunkat. Mert az értékünk az Istenben van. Hogy van autód, házad, feleséged, gyermeked, nem abból kell szerezni a hál, vagy a boldogságunk, vagy megelégedettségünk, hanem attól kell szerezni az elégedettségünk, mert mi vagyunk az Isten gyermeke. Az előző alap ige azt mondta, hogy lássátok, milyen nagy szeretet adod nekünk, hogy az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. Mi vagyunk az Isten fiai. Ez nagyon fontos érteni. Beszéltem vele, mondtam neki, nem szabad így gondolkodni róla, hogy senki vagy, hogy miért nincs feleség, férjed vagy gyermeked. Nagyon értékes, nagyon szép, csodálatos ember vagy a férj, a feleség, a gyerekek nélkül. Az is, mert voltam látogatni volt egy testvérünk, a cigány testvér, és bementem a házukba. És beszéltem velük, és akkor azt mondta, hát úgyse, egyik a fiú, mert két ember kiszülött most a keretségre. És azt mondta úgyse, nézd, én nem vagyok boldog, általában azért, hogy az ember lennéz bennünket, hogy senki vagyunk, mert ilyen ott. De mondtam, ez nem szabad így gondolkodni róla. Mondtam neki, nézd, az Isten előtt biztos nem létezik ilyen szó, cigány, fekete, fehér, barna, sárga. Az Isten előtt, ami az létezik, ember. És te ember vagy. És nem amit, és figyeljetek, ne engedd, hogy amit ember mond rólad, hogy ez legyen baj. Nem az, amit ember mond rólad, nem az a lényeg. Mert mit mondol róla, hogy valaki mond, úgy, de fekete vagy. Igen, fekete vagyok, és boldog vagyok érte, hogy boldog, de nem az a baj. A baj az, mi van a szívem. Mert ez nagyon fontos érteni, hogy én, amit nagyon, azért nagyon hálás vagyok, hogy bár fekete, fehér, sárga, a lényeg, hogy mi, a Biblia szerint, hogy mi vagyunk az Isten fiai. És nagyon fontos érteni, hogy ki vagyunk. A Magyarországon a legmegalázóbb kifejezés, mikor valaki mond neke, hogy te senkid vagy. Nagyon tud, lesz lehet fáj, nagyon fáj, mikor valaki mond, te senkid vagy. De miért mondhat valaki neke, hogy senki vagy? Azért, mert lehet nincs feleséged, mert nincs diplomád, lehet nincs munkád, vagy nincs házad. Bizonyos ok miatt mondhat, de te senki vagy. De az Isten előtt nincs olyan kifejezés, nincs olyan mondat. Mert az Isten előtt minden anyunk szép, jó. A Biblia azt mondta, hogy szépen megalkotott minket az Isten. És ez nagyon fontos érteni. Ne érzd magad, ne próbálj érezni magad, hogy hát én lány vagy férj, most már 40 éves vagyok, és nincs férjem, nincs feleségem, nincs unokam, nincs, és akkor ez senki vagyok. A Bibliában azt mond, hogy ír a Biblia, hogy mi vagyunk az Isten fiai. De ha most járunk úton, és találkozunk valakivel, és kérdezzünk, ki vagy, és az mondhat, Isten fiai vagyok. Biztos ez furcsa. Bárki mondhat, hogy Isten fiai vagyok, de mi mond a Biblia? Hogyan lehet tudni, hogy én az Isten fiai vagyok? Hogyan lehet ezt tudni? Keresünk a Róma levében, a 8. fejezetének, Róma levében a 8. fejezetének a 14. verse. Az írja a Biblia, hogy mi csak az, aki vezet, aki a Szentlélek vezet, az, aki mondhat, hogy én vagyok az Isten fiai. Aki Szentlélek vezet. Ha a Szentlélek nem vezet benne, ha nincs, ha nem lakozik benne, de a Szentlélek, az jelent, hogy nem vagy az Isten fia. Azt írja, hogy mert akiket Isten lelke vezére, azok Istennek fiai. Ha igen, ha Isten fiai vagyunk, akkor a Szentlélek lakozom bennünk, hogy vezessen a lépéseink, a gondolatunk, és mikor kapunk a Szentlélek a keresztség után. Hogy nem lehet az Isten fia lenni, addig, amíg nincs megtérés. A megtérés úton lehet szerezni az Isten fiainak lenni. Ha nincs az Isten, ha nincs Szentlélek bennünk, nem mondom, hogy Isten fiai vagy. Mert amikor a Szentlélek van bennünk, akkor vezess bennünket a gondolatainkat, mindent, amit csinálunk. És azért nagyon fontos, nem szabad halogatni a keresztség. Hát majd 20 év után, 30 év után, akkor fogunk készülni a keresztségre. Nincs idő, nem szabad halogatni. Szóval valaki mond, hogy én amikor 16 éves voltam, akkor megkeresztelkedtem. A feleségem, amikor 12 éves volt, ő is akkor megkeresztelkedett. És bármikor, ha Isten beindít, és benned van, bármikor lehet megkeresztelkedni, akkor kapunk a lelki ajándék, és bennük lesz, és bennük jár mindig, és vezet bennünket. Ha tovább megyünk, a következő lépés az, hogy szeretném egy példát hozni, fenszülre hozni a Bibliából, az illusztrációként, akiről Biblián mond, hogy ő a vakon született ember, hogy egy vakon született ember, ezt szeretném az illusztrációként használni a Bibliában, a János Evangéliumában, az első, a 9. fejezetének az első versétől harmadik verse. János 9, első versétől három versig. És ezt írja a Biblia. És amint eltávozik, látta egy embert, aki születését fogva vak vala. És kérdezik őt a tanítványai, mondván, Mester, ki vitkezett? Ez így vagy szülei, hogy benne az Isten, hogy vakon született. És mit mondta Jézus? Jézus azt mondta, felel Jézus, sem ez nem vétkezett, sem ennek a szülei, hanem hogy nyilvánvalóká legyenek benne az Isten dolgai. Kedves testvéreim, ha szabad mondani, azt mondanám, hogy ez az ember, a vakon született ember egy senki volt. Miért mondhatnám ezt? Azért, mert lehet mondani a Biblia szerint neki nem volt diplomája. A vakság miatt lehet nem volt felesége, nem volt háza, csak egy kódú, útonzi, képpénz, ember. Biztos nem volt semmije. Ez mondhatom, hogy ő egy senki volt. Ha szabad ezt mondani. Az is, hogy képzeld el, hogy a Bibliában úgy van írva, egy vakon született ember. Nincs írva, nincs, a neve nincs írva a Bibliában. A szülei előzőleg nincs elmérve a Bibliában, hogy van szülei. Csak egy vakon született ember. De figyeltek! Amikor Krisztussal találkozott, A Krisztussal találkozás után valakivé vált. Aki senki volt, és ki most valakivé vált. Miért? Mert a farizeusok, aki előzőleg nem kérdezte semmiről, senki nem érdekelt, hogy létezik. De most mindenki kezdte kérdezni, mi van, hol van, mi történt vele, és most híres, nemes ember lett, mert találkozott Krisztussal. Miről van szó? Az, hogy itt vagyunk, bár legyen a házad, autód, 10 diplomád, legyen feleséged, gyermeked, minden, de ha még nem találkoztál Krisztussal, senki. Ez a vakon született ember egy jó példa, mert neki az, hogy most próbáljátok így érteni, hogy a vakság nem csak a fizikai vakságról van szó, hanem a lelki vakság. Biztos, hogy ez a vakon született ember, hogy bűnben élt. És amikor Krisztussal találkozott, Krisztus megtisztított az ő szemét, és bűnbocsánatot adott neki, és most valaki vívált, mert most lett az Isten fia. Mi, akár legyen mindenünk is, ha nem, nincs Krisztus az életünkben, senki vagyunk. Egy jó, érdekes történet, Nigériában jöttem. Van egy lelkész, aki nagyon kemény fejű lelkész, nagyon, de nagyon nagy tudása van. Ez a lelkész egyszer haladott úton, autóval, és találkozott egy befolyásos politikus ember egy keskeny úton. Volt lehetőség, hogy kikerül egymást, de a politikus ember büszkeség miatt parancsolt az úr sofőrje, hogy ne álljon ki, hogy álljon közep úton, és úgy parancsolt az lelkésznek, hogy forduljon vissza, hogy tudjon átmenni. De az a lelkész nem olyan lelkész, hanem a lelkész úgy állt közep úton, és mondta, ha akart, hogy kimegy, akkor próbálj kiállni, én is, akkor megyünk. Pár perc múlva a politikus ember haraga kijött, kilépett az autóból. A lelkész kilépett az autóból, és találkoztak egymás. És azt mondta neki, haraga, nem tudod, ki vagyok, nem tudom, hogy én milyen ember vagyok, nem is. És a lelkész mondta, de ismerem téged, nem tudom, ki vagy. Csodák vagy, és mondta, ki, akkor ki vagyok. A lelkész csendesen lehajlít a földre, és a kezével hordozta a pör, homok, és azt csinált, ez volt. És visszament autóba. Kedves testvéreim, fájt a szíve. A politikus ember igaza van, hogy neki mindene van, háza van, csak autó, mindene, de úgy csak a pör, az Isten nélkül. Mert ha meghalt abban a pillanatban, igen, vége. És mindannyiunk azt kell érteni, hogy itt vagyunk, mindenki szépen ötöztünk, mindenki jó vagyunk, van házunk, van autónk, ilyen szépek vagyunk. De mi csak pör vagyunk, ha nincs Jézus életünkben. Mert ha meghalunk, igen, mindannyiunk, ha pör leszünk, de majd a támadás napon be fogunk feltámadni, és lesz örök életünk, ha Krisztussal jár. De ha nem, minden autód, minden házad, minden kincsed vége lehet a halál után. És nagyon-nagyon igazat mondta neki, hogy te senki vagy, csak hölgy vagy. Kedves testvéreim, hagyjátok, hogy próbálok ki, hogy kitérem a fő témától, mert valami szeretném hangsúlyozni a János evangéliumában, ami olvastunk a vakon született ember kapcsán. Az, hogy a második versében, a János 9, ahol olvastunk, 1-2, a tanítványok ezt kérdezték Jézustól. Mester, ki vétkezett ez így, vagy ennek a szülei, hogy vakon született? Kedves testvéreim, a Krisztus idejében létezett ez a hiedelem, hogy valaki, amikor szenvedik azért, mert bűnös. És még mindig a hinduizmusban ezt a tanítást, ez a hiedelem is létezik, ami szerintük ahhoz hivatkoznak, az a karma törvény. Amikor valaki szenvedik azért, mert bűnös, vagy valami rosszat követett. És azért kérdezte Krisztus ezt a kérdést. Ki miért vakon született ez a fiú? Azért, mert szerintük lehet, mert azért a szülei bűnösek voltak. De az nem a kérdés. Az adventista gyülekezetben mi nem tanítunk ez, elvileg nem tanítunk, mert ez nem Biblia szerint nem igaz. De gyakorlatilag gyakorlunk ezt a gyülekezetünkben. És az, hogy ez nem a téma, nem erről szeretném beszélni, csak kicsit szeretném kitérni, az, hogy különösen a járvány időszakban, sokszor hallottam, azért elkapott a járvány, mert nem él az egészségügy alapelv szerint. Azért, mert nem helyesen táplálkozott. Azért elkapott a járványt. De kedves testvéreim, ez nem szabad mondani. Ez a karma törvény. Mit mond a karma törvény? A karma törvény azt írja, hogy minden tettünk visszahatás von maga után. Tetteink visszaható ereje utóér bennünket. Ez a visszahatás. Kedves testvérem, ez nem szabad mondani valaki, hát azért szenvedik, mert bűnös ember. Krisztus mit mond, amikor kérdeztek tőle ezt a kérdést? Azt mondta, Jézus, sem ez nem vétkezett sem ennek a szülei, hanem hogy nyilvánvalóká legyenek benne az Isten dolgai. Azt kérdeztem az emberek, azok, akik mondták, hát volt, amikor azt hallottam, hát azért, mert eszik a tojást, azért elkapott a járvány, mert ő is nem. De ez nem szabad ilyen dolog mondani. Lehet, hogy igaz. De a Krisztus nem ez az első dolog. Lehet, hogy az immunrendszer gyenge. De képzeljétek, hogy ismertek a UChipan, az egészségügyi életműközpont Amerikában. A UChipans. A vezetője a járvány által halt meg. Mondhatjuk, hogy nem él az egészségügyi alapelv szerint. Nem! Minden úgy által, úgy szerint él, de az is elkapott az a járvány. De miről van szó? Amikor találkozunk valaki, aki bajban van, mit kell tennünk? Az első kérdés az, hogyan tudnánk segíteni rajta. Aztán, ha lesz lehetőség mondani neki, hát miért szoktál későn aludni, próbálj elegen aludni, lehet, hogy egy korábban feküdni jól lenne neked. Hát próbálj sokkal több vizet, elég vizet inni, vagy egy tornázni. Ez de ne legyen az első helye, nem próbáljuk kérdezni előtt, hanem hogyan tudnánk segíteni, ez a keresztény hozzáállás. Ez jó példa a Bibliában Krisztus, amikor Krisztus meggyógyította ezt az ember, a vakon született ember nem kérdezte tőle, mit csináltál. Ez egy kicsit szeretném erről beszélni, de tovább megyünk a fő témához, az, hogy Isten fiai vagyunk. Most mit jelent, hogy Isten fiai vagyunk? A kérdés az lenne, ennek van-e lehetőség, ezzel jár lehetőségek, vagy előnyek? Igen, ha Krisztus fiai vagyunk, vannak rengeteg előnyei. Mi az az első előnyei? A János 14:14 az mond, hogy ha valaki kértek, ha valamit kértek az én nevemben, én ne cselekszem azt. Ha Isten fiai vagyunk, van jogunk bármikor fordulni Istenhez, bátran kérni bármit tőle, mert mi vagyunk az ő fiai. Mind atyánk a világban, a földi atyánk, mert mi vagyunk a gyermekük, szoktunk kérdezni, apa, ad nekem ez, nekem kell ez. De Isten hogyan olyan, mi ha vagyunk a gyermeke, van jogunk kérni tőle mindent. És az ígérete szerint azt mondta, hogy megcselekszem azt. És mondhatok, hogy azért, mondhatom, hogy ti is azért imádkozatok értünk, amikor bajban voltunk, mert ti az Isten fiai vagytok, azért imádkoztok értünk, az Isten meghallgat az imádkozatot. És nagyon-nagyon fontos érteni, hogy az Isten fiai vagyunk, és bármikor lehet fordulni hozzá, és nem kell aggodalmaskodni. A másik előnye az, hogy az Isten mondta, hogy velünk van mindig. Ha Isten fiai vagy, azt kell tudni, hogy Isten van a szentleke, vagy angyaloka jár veled. És nem kell félni, mert Isten fiai vagyunk. Figyeljetek, ha mennénk úton, és találkozunk egy fiatival, és kérdezzünk tőle, ki vagy, és azt mondja, hogy én az angliai herceg vagyok. Ez nagy pozíció. Azt kell tudni, hogy az a hercegek mindig jár velük, őző ember, nem egyedül járnak, aki véd őket. Mi is képzeljétek, mi vagyunk az Isten hercege. A hercegnők és a herceg vagyunk az Isten előtt. Mi más nagyobb, mint ez a pozíció? Az Isten fiának lenni az a legmagasabb pozíció a világban, mert mi vagyunk az Isten hercege. És mindig velünk van angyalok. És nem kell, igen, nem láthatók, de velünk van minden. És nem kell, azért, amikor beszállok az autóba, utazok bárhova, vagy a repülőgépen utazok, nem félek, mert velem vannak angyalok, és nem kell legyen félelem. Mondhatok azért, hogy az Isten angyalok volt velem, azért, amikor több mint 3 méterről estem, nem történt nagy baj velem. Sokan a 2 méterről estek, és haltak meg. És nekem több mint 3 méterről estem, és csak a nyakrepedés, cigórepedés, és a kezem, egyik a kezem meg. Figyeljetek, ami nagyon furcsa, hogy ráestem, a jobb kezemre ráestem, és a jobb kezem nem tört meg, hanem a bal kezem tört meg. Hogyan? Egyik a sógorom azt mondta, hogy az angyalok akarták segíteni, és húzták a kezem, akkor így eltört a bal kezem. Mi lett volna, hogy a jobb kezem tört meg, mert ez használjuk legjobban. kedves egyre, mit akarok magyarra, mi az, mire szeretnék célozok erre. Az, hogy Isten fiai vagyunk, és az Biblia szerint az van, hogy velünk van mindig. És nem szabad félni, ha jó úton járunk, velünk van. És mindig hajlandó vezetni bennünket. De az is kell érteni, hogy az Isten fiának lenni ezzel jár lehetősége és felelőssége. Mi a felelősségünk? A vakon született ember a gyógyulás után mi történt? A Biblia szerint hálával szalad a városba. És mit csinált? És kezdett dicsőíteni az Isten nevét. Hálát adott Isten nevét. Miért? Mert találkozott Krisztussal. Mi is volt, amikor világban voltunk, az Isten segítségével most Isten Krisztussal járunk. A felelősségünk az oda menni a világban, a városban, és mutatni mások, hogy az Isten fiai vagyunk. Az a feladatunk. Mint a vakusztert ember, az volt az ő feladata. És úgy hálás volt, nem gondolatban próbáltam érteni, hogyan biztos, hogy aki születés fogva nem lát. És most lát, biztos, hogy nagyon hálás volt, és boldog volt. És nekünk is így van lelkileg. Nem szabad tartani ezt az örömhír, ami nálunk van. Ez a szabadulás, ami nálunk mi közünkben van. Oda kell menni a világban, és adni, akinek nincs. Sokan szenvednek az igazság hiánya miatt. És így vagyunk, ez az igazság a kezünkben van, és mindig tartogatjuk ez a kezünkben, és nem adunk tovább. És azért látom, hogy látom, testvérek, mind általában szomorúk vagyunk, és valaki kérde, hogy vagy, nem panaszkodom. A keresztények nagyon-nagyon boldog kell lennünk. Az arcunk mindig, amikor látom, hogy legyen boldogság. Mert az Isten fiai vagyunk. Miért? Az, amikor a kórházban voltam, és nagyon fáj a kezemet, az a baleset péntek történt, és nem volt lehetőség műteni pénteken, szombaton, vasárnap, szerintem kedden csinálták, és amikor két csont összetört, és amikor mozdul a kezem hallom a két csont, és nagyon-nagyon fáj. De akkor is még mindig boldog voltam, és hál volt, amikor énekeltem harkon, a kórház, mert csak egy szobatársa volt, és valaki hallott, és mondta, hát mit énekel, de ismerem ez a dalon. És nagyon-nagyon össze barátkoztunk, és egyszerűen beszélni, nem szabad szomorúkodni, nem szabad de hálátlan lenni. Hát azért, mert nincs feleségem, nincs házam, nincs autó, nincs diplomám, akkor senki. Nem, mindig legyetek boldog, mert Isten fiai vagyunk. Próbálj ezt mutatni, amikor úton járunk, valaki lehet kérdezni, miért mindig boldog vagy. Ezt szokták kérdezni, a kertben dolgozom, ások a kertben, és mindenki szoktam énekelni. Az ott a kérdez, úgyse miért szoktál mindig boldog lenni? Mert az Isten fiai vagyok. Nem azért, hogy mindenem van, nem azért, hogy van pénze, nem azért, hogy jó ember vagyok, de azért, mert Isten fiai vagyok. És nekünk ez kell, hogy magyarjon a szívünkben mindig, hogy az Isten fiai vagyok. És nem azért a világos dolgokban, nem azok a dolgokban kell szerezni az elégedettségünk. Mert például van egy nigériai sztál, egy sztál, aki egy színész, és neki ugye egy hónap ezelőtt vásárolt egy 300 millió értékű autót, ami szerint ez nagyon-nagyon jó autó, és nagyon boldog volt vele, és csak pár hét után szenvedett egy baleset, és ez az autó tönkre ment, javíthatatlan. Csak ilyen dolgokban nem lehet szerezni a boldogságunkat. Hát vannak, mondd, hát igen, azért vagyok boldog, mert van férjem. Ki mond neked, hogy a holnap a férje nem fog meghalni? Ki mond neked, hogy a gyermeked, a unokád nem fog meghalni holnap? Nem szabad ilyen világi dolgokból nyerni a boldogságunkat, hanem abból kell nyerni a boldogságunk, vagy az elégedettségünk az Istentől, mert az csak az marad állandó. De ad világos dolgokat, csak mulandó dolgok. Nem marad mindig. És az itt hálások kell lennünk mindig. Az így által lehet kiviselni Istent mindenhol, ahova járunk. A munkahelyünkben, a családunkban, a iskolában úgy kell mutatni, hogy az Isten fiai vagyunk. És amikor valaki lát és kérdez, miért ilyen hálás, boldog szoktál lenni, akkor megmondhat neki, hogy az Isten fiai vagyunk. De valami fontos kell érteni. Az, hogy a Korintus beliekhez levélben, a 6. fejezetének, Korintus beliek első levében, a 6. fejezetének 20. verse azt írja, hogy mert áron vétetek meg, dicsőítsétek azért az Isten a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istené. Miről van szó? Ez nagyon-nagyon értene, hogy a bűn miatt, eredetileg az Isten fiai voltunk, de a bűn miatt elvesztettünk a jog, ez a jog, hogy mi az Isten fia vagyunk. Elvesztettünk ez a jogság. Az Isten, a Biblia azt mondja, hogy mindannyiunk szűkölködünk a bűn miatt. De most a Krisztus halála által Isten örökbe fogadott bennünket. És most mi vagyunk az Isten örökbe fogadott gyermeke. De tudjuk, mit? Ez nagyon fontos dolog érteni. Nézd, van egy ilyen, hallottam egy ilyen történet, hogy valaki elesett egy olyan kútba. És valaki segített kihozni, főhözni a kútból. És az a jelentést tett az ember, hogy az ő élete végig szeretne hálát, vagy szolgálni az az ember, az úrembernek. Nagyon hálás, mert ha nem segített volna, akkor lehet meghalt volna a kútba. Isten nem csak felhozta bennünket a kútból, hanem velünk van. És ez nagyon-nagyon fontos érteni, hogy mindig az Isten nélkül, a Krisztus halála nélkül mi nem lettünk az Isten fiai. Csak az Isten, Krisztus halála által lettünk az Isten fiai. Kedves testvéreim, zárásként, miként jön a Jézus? Milyen formában jön a Jézus? Az alapíg szerint, az első János levében, harmadik fejezetének első verse, most a második verse, azt írja, szereteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjunk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlóká leszünk ő hozzá. Miként jön a Jézus? Királyként. És a Biblia azt mondta, hogy hozzá fogunk hasonlítani. Most, oké, a kérdése, mivé vál a herceg? A herceg mivé válnak? A herceg mindig királyokká. Mikor király meghalt, akkor a herceg lesz a király. Most mi vagyunk az Isten hercege. Hetegei. És amikor eljön a Jézus királyként, mi is királyokká válunk. Milyen csodálatos ezt tudni. Itt a világban lehet, mi nem vagyunk királyok. Lehet, nincs palotunk, nincs Bugatti autónk, nincs Ferrari autónk, nincs olyan dolgunk. De a mennyországban minden lesz. És miért nem fogunk törekszeni arra, hogy oda éljünk? A világ miatt, a világ dolgok miatt, a ház miatt, autó miatt, gyerekek miatt. Nem szabad ezek a dolgok, a világ dolgok miatt abba hagyni, az törekezni, oda élni. Próbáltam sokszor gondolatban érteni, milyen lesz egy aranyjal épített háza, egy aranyjal épített út. Ilyen készítben, készít nekünk az Isten, a Jézust. És próbáljunk az Isten segítségével odaérni. Mi királyok leszünk, és mi fogunk uralkodni Isten Krisztussal az újján teremtett földön. Igen, nagyon könnyű ez mondani, mint csinál tenni. Sokan az hallotta, hát ez nagyon könnyű mondani, mint tenni. És ez igaz, ilyen sötét országban, sötét világban, amiben élünk, nem könnyű. Minden irány rossz cselekedet, rossz dolgok, pénz, mindenki csak a pénzről van szó. Az élet ez nagyon-nagyon, az iskolában rossz, mindenki arra törekszenek, hogy legyen pénzük, legyen házuk. Ilyen világban nem könnyű az igazi keresztény élet élni. De figyeljetek, amikor érkeztem Magyarországra, a 2015-ben, most pontosan 8 éves vagyok Magyarországon, bementem a gyülekezetbe, a zsidigerbe mentem, és egy testvérünk azt mondta, hogy javát, hát húhá, hogy ide jöttél tanulni Magyarországon. De mondta, hát, azt mondta, hát nem tudta, nem hallotta, hogy a magyar nyelv nagyon nehéz. Képzeljétek, mi volt az első mondat, amit tanultam magyarul? Az volt, semmi sem lehetetlen Istennél. Ez volt az első mondat, amit tanultam magyarul. Kedves testvéreim, az Isten keresztény élet, ahogy nem könnyű itt a világon. Nagyon rossz a világban vagyunk. De a Krisztussal együtt könnyű lesz. És csak nekünk naponta kell próbáljunk hozzáfordulni, hogy járjunk vele. Könnyűvé tesz-e ez a küzdelem. Mert nem könnyű, de biztos vagyok benne, hogy ha vele járunk naponta, segíteni fog bennünket. Kedves testvéreim, az Isten segíts bennünket naponta érteni, hogy nem az itt boldog kell lennünk, mert van mindenem, házam, autóm. De figyeljetek, ne értsetek fél. Nem azt próbálom mondani, hogy orvosnak lenni, tanárnak lenni, ügyvédnek lenni, vagy autó, ház, gyerekek, nem az, hogy nem jó. Nem azt mondom, hogy ezek nem jó. Hanem azt kell érteni, hogy azok a dolgok, ezek a dolgok, amikről beszéltem, ez az Isten eszköze az kezünkben. Ha ügyvéd vagy, tanár vagy, sofőr vagy, takarítónő vagy, ez az Isten eszköze a te kezedben. És ha nem használsz, azt az Isten dicsőségére, annak nincs értelme. Akkor van értelme, amikor használunk ezek a dolgok, ezek az eszköz az Isten dicsőségére. És azt kívánom, hogy Isten segíts bennünket, hogy azt, ami kezünkben van, hoz használjuk az Isten dicsőségére. És hogy éljünk naponta annak tudatában, hogy mi vagyunk az Isten gyermeke. És majd vele fogunk uralkodni az újjáteremtett földön. Legyetek boldogok, legyetek hálásak naponta. Az Isten segíts bennünket, és végül majd, amikor eljön a Jézus, hogy vele fogunk élni az újjáteremtett földön. Amen.